Szeretettel köszöntelek benneteket. Egy több részes sorozat második részében vagyunk most, és még várható ebben a témakörben néhány tanítás. Engedjétek meg, hogy én egy személyes bizonyságtétellel kezdjem. Amikor Györgyivel összeházasodtunk, akkor György egyszer odajött hozzám, pontosabban még mielőtt összeházasodtunk volna, még csak a mennyasszonyom volt, odajött hozzám, és azt mondta, hogy figyelj csak Attila, hogyha majd egy közös háztartásban fogunk élni, akkor én szeretném mindenből megadni a tizedet. És akkor mondtam, hogy jó, hagyjuk. Nem igazán gondoltam bele, vagy nem igazán foglalkoztam én ezzel a kérdéssel, őt ezt foglalkoztatta, és hát akkor megegyeztünk, hogy rendben. Aztán összeházasodtunk. Volt egy mennyegző, és a mennyegző nagy rokonság, a nagy rokonság sok fehér borítékkal, némelyik vastagabb volt, némelyik kevésbé, de azért szép számmal összejött belőle annyi pénz, amiben már lehetett tervezni. Na, olyan nagyon nagyokat nem, de a mi léptékünkkel nagyobbat, mint amennyit korábban gondoltunk. És hát akkor rögtön az ember gondolkodott egy étkező asztalban és hozzá szép székekben, gondolkodott egy mosógépben, gondolkodott egy háztartási berendezésben, sok-sok minden, úgy hirtelen volt mire költeni. Lett volna mire költeni. És ahogy ezt így elterveztük, pont az étkező asztal, amit direkt előre mondtam, találtunk egy olyat abban a városban, ahonnan származtunk, ami álmaink netovábbja volt, jó árban is volt, le is volt árazva. Egy probléma volt vele, hogy ha még azt is megvesszük, akkor végképp nem adtunk tizedet. Én meg azt mondtam, hogy ez akkora alkalmi vétel, hogy ezt most visszük. Nincs kérdés. Vittük. Pontosabban nem vittük, csak lefoglaltuk. Kifizettük, aztán mondtuk, hogy jövünk majd érte. És végig gondoltam, miután fizettünk, hogy igen, de mivel jövünk érte? Mert a bútorbolt és a nem lakásunk, albérletünk között cirka 200 kilométer volt. Azt valahogy le kellett volna oda vinni. Kiderült, hogy az a közlekedési eszköz, amire úgy először gondoltam, hát az nem alkalmas rá. És hogyha le akarom vinni, akkor már nem is olyan alkalmi vétel. Nem is olyan jó ára. Mert gyakorlatilag ugyanannyit kell ráköltenem, mint amennyit tizedbe be kellett volna adnom. Nem kellett volna. Senki nem kérte ezt. Mi határoztuk el, mi fogadtuk meg. Ez volt az, amikor térdre borultunk és bocsánatot kértünk. Azért, hogy ígértünk valamit, és nem csináltuk meg. És abban a pillanatban, amikor fölálltunk, még mindig nem éreztem jól magam. Biztos te is érezted már magad, hogy hogy lehettem ilyen hülye. Mondtál te már ilyet magadnak? Nos, amikor ezt kimondtam, de az Úr elé vittük, és fölálltunk, hát gondoltuk, akkor ez volt a tanulópénz. De még annyira foglalkoztatott, hogy egy ismerősömnek, aki egyébként nem is volt keresztény, elmondtam, hogy hát figyelj, hogy lehettünk ilyen, képzeld, mit csináltunk. Tatabányán volt ez a bolt, Szegeden lett volna az albérlet, és azt mondja, Szegedre? Mondom, igen, Szegedre. Azt mondja, hát épp holnap megy egy teherautó, hoz onnan árut, odafele üresen megy, ha gondoljátok, elvisszük nektek. Úgyhogy innentől fogva visszakaptam a tizedet. Miután bocsánatot kértem, hogy rossz helyre tettem. És ahogy visszakaptam, nem volt kérdés, hogy hova adom. Csak akkor még tudjátok, nekem ilyen furcsa tagságom volt, hogy Szegeden is voltam, meg Tatabányán is. És úgy gondoltam, hogy elfelezem, a felét adom az egyik gyülekezetbe, a felét a másikba. Ezt egyébként teljesen rendben van a mai napig bennem, hogy ezt akkor így döntöttem. És ahogy a kisebbik gyülekezetbe, az otthoniban, a tatabányaiban oda tettem a felét, hát azért még a fele is volt akkora összeg, hogy a helyi kis nyugdíjasoknak feltűnt a gyülekezet előjáróinak, hogy hoppá, ezt valószínűleg nem mi adtuk be. Összedugták a fejüket, és közben elmondom, hogy még mindig ott volt a kis ördög a fejemben. Méghozzá az, hogy hát elmentünk, az a külön történet, hogy mennyire kevés pénzből Görögországban ászútra. Akkor én nagyon-nagyon szerettem diádra fényképezni, és vettem 10 tekercsdiát, hát az óriási mennyiség volt, 3 hétre, 2-re, és azt a 10 tekercsdiát végfényképeztem, de visszajöttem, ott volt a tekercsben, és nem tudtam előhívni, mert nem volt rá pénzem. Mert ha beadom a 10-et, akkor de beadom, most már nem érdekel. És képzeljétek el, odaadjuk a gyülekezetbe a pénzt, előjárók összedugják a fejüket, visszajönnek hozzánk, átadnak egy borítékot, hogy ezt a ti életkezdésetekre a gyülekezet szánja. És pont annyi volt benne, amennyi elég volt a diák előhivatására. Az Isten még a gondolataimat is, még a vágyaimat is, még az álmaimat is lesi, és megadja. Ha én engedelmes vagyok, és nem én manipulálok azzal, ami nem is az enyém, hanem az övé. Hát ez egy nagyon nagy lecke volt az életkezdéshez, és ezzel kapcsolatban engedjetek meg most egy kis filmet. Na most, mielőtt még egy rövid kis tanulságos dolgot megmutatnék, szeretném elmondani, hogy ma a szegénységről lesz szó. És a szegénységgel kapcsolatban, hát, hogy is mondjam, több oka lehet a szegénységnek, de először is gondolkodjunk el rajta, hogy ki a szegény. Na talán ezt a legnehezebb definiálni. De erről hallottam egy nagyon-nagyon érdekes meghatározást, hogy szegény csak azt tud lenni, nem tudom, hogy igazam van-e, de gondolkodjatok el rajta, aki már volt gazdag. Mert ha most nem a kimondottan nyomorgó, mély szegénységről beszélek, akkor nagyon sok ember iszonyúan nehezen viseli azt, ha holnap nehezebben él, mint ma. És ilyen értelemben sok ember éli meg ma is, hogy van mit vesztenie, és rögtön, amikor veszített, nagyon nehezen tudja ezt kezelni. És hogy mi keresztények jól tudjuk ezt kezelni. Jól tudjuk kezelni azokat az embereket, akik ezt nehezen tudják kezelni. És jól tudjunk viszonyulni mindahhoz, ami körülöttünk zajlik. Én úgy gondolom, hogy szintén egyetlen út van megnézni Isten igéjét, hogy mit tanít erről. De mielőtt igeversek sokaságát segítségül hívnánk ehhez, engedjetek még egy félig komolytalan dolgot, aminek nagyon komoly tanulságai vannak. Talán ezt már néhányan láttátok. Ennek a rövid kis egyperces filmnek a címe Fekete lyuk. Ismerős valakinek? Mély tanulságok vannak benne. Még ezt nézzétek meg, és utána sok-sok igeverssel járjuk körbe ezt a témát. Hát meg kell tanulni időbe kiszállni. Ki a szegény? Sokszor az, aki úgy gondolja magáról, hogy eléggé gazdag. És nagyon érdekes és nagyon tanulságos Isten igéjében megnézni, hogy Isten hogy látja, kit lát szegénynek ő, és kit lát gazdagnak ő. Az ő nézőpontja egészen más, mint sokszor az enyém, sokszor a miénk. Hiszen amikor megítéli mondjuk a kis-ázsiai gyülekezeteket, akkor aki magát gazdagnak tartja, azt ő egyszerűen leszegényezi. Aki meg magát szegénynek tartja, arra azt mondja, hogy te gazdag vagy. Hát nézzük meg tehát a szegénységet a Biblia tükrében, hogy mit tanít róla Isten igéje. Hát, ahogy emlékeztek, néhány hónappal ezelőtt említettem, hogy legalább 2-3 ezer igevers foglalkozik ilyen jellegű dolgokkal a Bibliában. És ha tematikusan csoportosítjuk, akkor sokféle szempont alapján gyűjthetjük össze őket. Most ezt a 6 témakört kapásból összeszedtem, hogy a szegények nyomorgatásának a tilalmáról tanít a Biblia. Hogy hogyan segítsünk a szegényeknek, erről van rengeteg igevers. Hogy mi Isten része, Isten felelőssége a szegényekkel kapcsolatban. Vannak a szegénységnek, a szegény embereknek problémái, és ha hiszitek, ha nem, van a szegénységnek haszna is. Aztán különböző példákat, sorol fel a Szentírás, és az adakozás, helyes adakozás módjáról. Na most itt a problémáknál hét dolgot sorolnék fel így kettcsinálónak. Az egyik, hogy érdemes megnézni, hogy a szegény embernek a barátai valahogy eltűnnek. A szegény embernek, mintha nem lennének igazán hűséges társai. Ezzel kapcsolatban egy néhány igeverset szeretnék majd felolvasni. Például azt, hogy a példabeszédek 19.4 írja, a vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik. Biztos tudnunk néhány történetet mesélni, akár személyes tapasztalatot, akár környezetünk tapasztalatát erről. Aztán a másik gondolat, ugyanennek a felsorolásnak a kapcsán, hogy a szegények éheznek az igazságtalanság miatt. Azt írja a példabeszédek szintén, hogy sok eledelt terem a szegények szántóföldje. Tehát a lehetőség meg lenne, hogy jól lakjon. De van, akit tönkretesz a törvénytelenség. Nem tud részesedni ennek a javaiban. Aztán az alázatos viszonyulás a gazdagokhoz, ami nem feltétlenül abból fakad, hogy ő így szeretne, de egyszerűen a megaláztatásból fakadóan nem is tehetne mást. Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol. Írja szintén a példabeszédek. Aztán ugyanebben a könyvben olvasom, hogy a gazdag uralkodik a szegényen, és az adós szolgálja a kölcsönadónak. Aztán egy másik arról szól, hogy a szegényt elutasítják. A Prédikátorok könyvében olvasuk azt a kis példázatot, hogy volt egy kicsiny város, kevés lakóval. Megtámadta ezt egy nagy király, körülvette, és ostromműveket épített vele szemben. De akadt benne egy szegény bölcs, aki bölcsességével megmentette a várost. Az emberek azonban nem törődtek tovább azzal a szegény emberrel. Akkor ezt mondtam, többet ér a bölcsesség a hatalomnál, de a szegények bölcsességét mégis megvetik, és nem hallgatnak beszédükre. Érdekes, amit a szegények vagyonáról olvashatunk a Szentírásban. Magyar fordításban talán annyira nem is jön ki ez jól, hadd írjam körbe. A gazdagnak a vagyon az erős városa, és most gondoljatok egy erős várra kövekből felépítve. A nincstelennek romlásuk a szegénység, ez most, ahogy mondom, magyarul nem annyira jön ki. Picit azt olvashatjuk más fordításokban, hogy a nincstelennek viszont van egy várroma. Lerombolt vára. És elég lehanguló látvány. Ez a várállott most kőhalom. Ez a vagyon a szegénynek. Nagyon könnyen bele tudom élni magam. Már nem úgy, mint szegény, hanem úgy, mint a nemzetünk várállott és most kőhalom. Aztán van egy imádság, ami arról szól a példabeszédekben, hogy két dolgot kérek tőled, mielőtt meghalok, ne tagadd meg tőlem. Óvd meg a hiába való és hazug beszédtől, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva, meg ne tagadjalak, és ne mondjam, kicsoda az Úr, és el se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Aztán nézzük meg, hogy a szegénységgel nem csak probléma jár, de a szegénységnek, ha hisszük, ha már nem kerültük el, vagy éppen benne vagyunk, vagy valakink benne van, abból is fakadhat valami előny. Vizsgáljuk meg ezeket a dolgokat is, a szegénység hasznát. Azt írja a Szentírás Lukács evangéliumának 6. részében, hogy boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. A lelki szegénységről, az Istenre utaltságról sokat hallottunk már, sokat tanítottunk már, de ne feledjük el, hogy ezt maga az Úr Jézus mondta így, és egy pillanat, Ezzel kapcsolatban számos igevers van. Egy picit elcsúsztam, de mindjárt itt leszek. Azonnal megvan. A szegények viszont, ahogy a kettes pont írja, hitben gazdagok. Azaz, mivel nem köti le más a figyelmüket, ezért Jakab levelében olvassuk, figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim, vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. Olyan érdekes, néha zavarbejtő gondolatok. De nem véletlenül jegyeztette le a Szentlélek Jakab apostollal mindezt. Aztán sok igevers van több evangéliumban, illetve Ézsaiás prófétánál arról, hogy amikor az evangélium hirdettetik a szegényeknek, az biztos jele annak, hogy eljött a Messiás. Nem a szegények voltak azok, akiknek elsősorban bejelentették a nagy világtörténelmi események nagy fordulópontjait. Kivéve, amikor a Messiás, az Úr Jézus Krisztus eljött. És akkor, amikor Keresztelő János kérdezte, hogy most akkor te vagy az, vagy mást várjunk, akkor mondta a tanítványok, hogy menjetek el, és mondjátok meg Jánosnak, hogy, és idézve Ézsaiás prófétát, hogy az evangélium hirdettetik a szegényeknek. Micsoda megtiszteltetés, hogy először nekik. De még akár a pásztorokra is visszautalhatok. Ők sem voltak Izrael leggazdagabb emberei között. És mégis nekik jelentette be először Isten Jézus Krisztus érkezését. Aztán egy furcsa dolog, talán nem is gondolunk rá a negyedik pontra, a szegényekért nem szokás váltságdíjat követelni. Olyan problémánk kevesünknek van, hogy több millióval zsarolnának minket. De ha egy élet munkájával, és most még jó indulatú voltam, egy élet munkájával összeszedett hatalmas nagy vagyont birtokolnék, de bármelyik gyerekemet elrabolnák, és a vagyonomat kérnék cserébe, azt hiszem nem lenne kérdés, hogy melyiket választanám. És hány ember zsaroltak meg és zsarolnak meg a vagyonával, és veszti el. A gazdagság az ember életének váltságdíja lehet, írja a Szentírás. A szegénység, a szegény pedig fenyegetés sem hal. Hát én nagyon sokszor voltam úgy, hogy nem féltem attól, hogy kirabolják a lakásunkat, mert hát, hogyha kirabolják, hát vigyék, hát, amit ott találnak, azzal legyenek boldogok. De valaki egy életen át retteg attól, hogy mi lesz, ha betörnek hozzá. Aztán a szegény, aki ismeri az Urat, önmagában a szegénység nem érdem, a szegénység állapot, és nem is feltétlenül jó állapot, de a szegény, aki ismeri az Urat, vigasztalást nyer a mennyben. És hadd olvassam fel, mert ez egy szintén ismert, de nagyon-nagyon szép példázata az Úr Jézusnak. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez pokol kínok között, gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Akkor felkiáltott, atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, s küld el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, s hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm a lángokban. De Ábrahám így válaszolt, fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár, a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. A szegényeknek a hatodik pont szerint méltósága van, mint Isten gyermekeinek. A szegény is, a gazdag is Isten teremtménye. És a szegény sorsú testvér, írja Jakab apostol, dicsekedjék a méltóságával. Dicsekedjék a méltóságával, mert méltósága van. A gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Emlékszem rá, hogyha család összeült, akkor nagyapám mindig csak nézte, amikor a nagy családi ebédnél sok-sok testvér, sok-sok unoka nekiállt politizálni. És voltak ilyen oldalú, meg olyan oldalú nézetek, amelyek összecsaptak, és időnként élesen sértették egyik vagy másik rokon fülét. És nagyapám a végén azt mondta, hogy fiaim, én 4 rendszerváltást megéltem. Egyik mocskosabb volt, mint a másik. Egyik sem érdemli meg, hogy összeveszetek miatta. Amikor szegénységről, gazdagságról beszélünk, akkor sokszor rendszer, politika, napi aktualitások keverednek ebbe bele. De ne felejtsétek el, hogy minden uraság, minden gazdagság, minden szegénység olyan forgandó. Ma még ő a főnök, holnap már nem. Olyan, mint a mezővirága. Ma virágzik, holnap úgy elszárad, hogy égetni valóan semmire nem kell majd senkinek. És ami ma még semmi, az még valami is lehet. Izrael történetében, amikor helyreáll, és helyreállt a nép, és Isten megkegyelmezett rajtuk, akkor ez öröm volt a társadalom alsóbb rétegeinek is. Ézsaiás prófétánál olvassuk, újra örömüket lelik az alázatosok az Úrban. Vígadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt. És még mondok 2. A szegény, de bölcs átlát a gazdagon. Sokszor egy egyszerű, aranyos, tanulatlan parasztbácsi többet tud, mint a politikai vezetés. A gazdag ember bölcsnek tartja magát, de a nincstelen, ha értelmes, átlát rajta. Olvassuk a példabeszédekben. És vannak dolgok, amelyeknél még a szegénység is jobb. Tudjátok, mik ezek? Hát nyissátok ki a sajtót. Én most a példabeszédeket nyitottam ki. Felolvasok 3. Jobb a fedhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédő ostoba. Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál. Jobb a fedhetetlenül élő szegény annál, aki gazdag, de görbe utakon jár. Van, ami még a szegénységnél is rosszabb. Görbe utakon járni, hazudni, és fedhetőnek lenni erkölcsileg. Nos, a következő gondolat, hogy csak kedvet csináljak hozzá, mert mondom, a mai nap minden nem fér bele, hát több száz igevers van ezzel kapcsolatban, sőt ezres nagyságrendű. Dolgok, amelyek az embert szegényé teszik. Ezt most tényleg csak pontokban említem meg. Nagyon érdekes, amit erről a Biblia ír. Sok mindenre gondolna talán az ember, hogy mi mindentől szegényedhetünk el, de 3 olyat mond, ami pofon egyszerű, viszont kézenfekvő. Példabeszédek 23-20-21. Ne tarts a bor mellett dőzsölőkkel, se a falánk húsevőkkel, mert a dőzsölő és a falánk elszegényedik, és rongyokba öltöztet a sok alvás. Evés, ivás, alvás. Egyik jobb, mint a másik. De a mértéktelenség tönkretesz mind a 3. És nehéz olykor egyikben vagy másikban megtalálni a mértéket. Amikor valaki alhat még egy órával tovább, akkor szeretne 2 tovább aludni. De aki korán kell, az aranyat lel. Vagy álmos marad. Semmi baj azzal, hogy élj egy kevés borral, a gyomrodra való tekintettel. Annál nagyobb baj, ha megvar, mint a kígyó. Semmi baj azzal, ha valaki az éhségét csillapítja. De annál nagyobb baj, ha zabál és tönkreteszi az egészségét. mi minden tehet szegényé? Talán nem is ez jutott volna először eszembe. De hogy az igében ez van, gondolom nem véletlen. Aztán ezen kívül Isten részével kapcsolatban én úgy gondolom, hogy érdemes erre egy külön alkalmat szánni. Hogy Isten hogy viszonyul a szegényhez? Hogy védi őket? Hogy szereti őket? Mennyire féltő szívvel és milyen tapintattal veszi őket körbe? Csak néhány tényleg kedvcsináló igeverset ehhez a Biblia tanulmányozáshoz hadd olvassak fel nektek, még egy gyakorlati példára szeretnék rátérni a mai alkalommal. Isten viszonya a szegény emberekhez először is az, hogy elvárja az övéitől, hogy értsük meg a nincstelenek ügyét. Az igaz megérti a nincstelenek ügyét, a bűnös azonban nem tudja megérteni. Csupa példabeszédek igazán szinte az, ami ezzel a témakörrel legsűrűbben foglalkozik. Isten viszont igazságot szolgáltat az árváknak és az özvegyeknek. Szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Olvassuk Mózes 5. könyve 10. részében. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket, és nem veti meg az övéit, ha fogságban vannak. Hangos szóval magasztalom az Urat, és dicsérem őt a sokaság előtt, mert odaáll a szegény pártjára, megszabadítja a halálos ítélettől. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli szemétből a szegényt. Olvassuk a 113. Zsoltárban. Tudom, hogy az Úr felkarolja a nyomorultak ügyét, a szegények jogát. 140. Zsoltár. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőnek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Támogatja az Úr az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket. Igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Bátorító ezeket az igéket elővenni, hogy ma Magyarországon is, mi több holnap Magyarországon is méltányosan dönt az ország szegényeinek sorsában. A világ szegényeinek sorsában is az Úr méltányosan dönt. Erőssége vagy a nincsteleneknek, olvassuk Ézsaiásnál. Erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom az ivatarban, árnyék a hőségben. Képzeljétek el ezt a képet a valóságban. Oltalom az ivatarban. Vert már el benneteket jégeső, úgyhogy nem volt esernyőtök? Oltalom az ivatarban. Árnyék a hőségben. Ez az Úr a szegény embernek. Mert a hatalmaskodók dühe olyan, mint a kőfalra zúduló zivatar. Lepereg róluk, hogyha az Úr védelmezi őket. Hát, nekem szól, vagy neked szól, nekünk szól, vagy kívülálló személynek nem árt végignézni, tanulmányozni, hogy hogy viszonyul az Úr ahhoz, aki szegény sorsú. Egy gyakorlati példát viszont szeretném, ha együtt megnéznénk a Királyok második könyvének 4. részében az első 7 versből. Ez igazán azért került ide kiemelten ennek a tanításnak a végére, mert talán az egyik legjobb példája annak, hogy ha valaki reménytelen, ha valakinek már minden kötél szakad, ha valakinek már nincsen semmi ötlete arra, hogy mit csináljon, amikor a nyakára járnak a hitelezői, és nincs miből kifizesse a hitelét, akkor még mindig van remény. Akkor még a Biblia arra tanít, hogy még mindig ne add fel. Olyan nincs, hogy nincs tovább. Soha sem mond, hogy soha. És soha sem mond azt, hogy reménytelen a helyzet. Hát nézzük meg, mi történt ebben a történetben a Királyok második könyve 4. részében. Egyszer egy próféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az Urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. Itt álljunk meg egy pillanatra, és hadd ne olvasson fel egybe, hanem menjünk gondolatról gondolatra. Fontos dolog, hogy egy proféta tanítvány feleségéről van szó. Hadd alkalmazzam ezt a mi életünkre. Itt Isten gyermekének, Isten szolgájának, egy istenfélő családnak a személyes tragédiájáról van szó. Volt egy ember, aki az Úr szolgálatára tette fel az életét, és mint ilyen a családja és az Úr gondviselésére lett bízva. És özvegynek lenni, árvának lenni az ókori Izraelben nem jelentett állami részről szociális gondviselést vagy segítséget. Tehát igazán munkalehetőség nem kínálkozott, legalábbis tisztességes nem az asszonyok számára, hogyha özvegyek lettek, és a gyermekek pedig még munkaképtelenek voltak. Innentől fogva a csoda és az éhhalál között lavírozhattak. Úgyhogy elég kilátástalan, rosszabb, mint egy sok milliós svájci frank alapú hitel ez a történet. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az Urat. Ez egy fontos dolog. Ígérete Isten gondviselésére, Isten különös szeretetére, bármilyen fájó vagy durva ezt kimondani, nem mindenkinek van. Nagyon ronda tragédiákat fogunk látni még magunk körül. És csodálkozhatunk majd rajta, hogy ez hogy történhet meg. Ígérete, gondoskodásra, szerető védelemre annak van, aki az Úr gyermeke. Kegyelemből kaphat bárki védelmet, de ígérete csak annak van, akinek rendezett a kapcsolata Istennel. De itt lehet erre hivatkozni. Szolgád az én férjem meghalt, de te is tudod, hogy szolgád félte az Urat. És most ettől függetlenül a hitelező ezzel nem sokat foglalkozik, adósság van, fizetni kell, a határidő lejárt, és eljött, hogy mivel nem tudok fizetni, itt nem a lakást vitték, hát vigye a lakást, de kinek kell? A gyereket vitték. Nagyon szomorú az, amikor adott esetben egy pénzügyi tanácsadásnál azt kell mondani, és már volt ilyen, hogy add el a lakásodat, mert akkor legalább a gyerekeidet megtarthatod. Most furcsán hangzik, de ez Magyarországon is valóság lehet. Egyszer olyan szociális helyzetbe kerül valaki, hogy állami gondozásba fogják venni a gyerekeket. Itt nem állami gondozásba, hanem személyes rabszolgaságba, adós rabszolgaságba kerültek volna ezek a gyerekek. Azok a anyukák, apukák, akik a gyerekeikre gondolnak, el tudnák azt képzelni, hogy valaki vadidegen a pici kis munkaerejüket a végsőkig feszítve, kiuzsorázva, kihasználva elvinni a gyerekeiket, hogy ledolgoztassa az ő rossz döntéseiből fakadó adósságot. Hát ez egy olyan szívfacsaró dolog, hogy nagyon. Hát menjünk tovább, mit mond erre Elizeus? Megkérdezte tőle, hát mit tehetek érted? De ez egy olyan kérdés, ami a prófétánál a választ is tartalmazta. Azt mondta, mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt, nincsen egyéb szolgálót házában, mint egy korsó olaj. Egy korsó olaj. Hát lehet, hogy nem ez a hónap volt a legsikeresebb eddigi életedben az anyagi bevételeid tekintetében. Lehet, hogy éltünk már jobban fél éve, négy éve, akárhány éve. Lehet, hogy szűkös a háztartás tartaléka, de úgy gondolom egy korsó vagy egy flakon olajnál még mindig több van otthon. Még mindig több van a spájzban. Ebben a spájzban, ebben a háztartásban nem volt több, mint egy korsó olaj. Elgondolkodtató. Ez már tényleg úgy a vége. De még mindig nem a vége. Nem lehet azt mondani, hogy semmi nincsen. És hangsúlyoznám, amit ebből tanulhatunk, hogy olyan nincs, hogy semmi nincsen. Valami mindig van. Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy egy mustármagnyi hitetek lenne, egy mustármagnyi, akkor az már elég. De tudjátok, a semmit, a nullát én se tudom megszorozni. A nulla szor nulla az nulla. De hogyha egy mustármagnyi pici kis dolog van, azt már lehet szorozni. Azt már lehet sokszorozni. Egy korsó olajból még lehet valamit kezdeni. Tudsz így gondolkodni, amikor azt mondod, hogy mindennek vége, hogy neked még mindig van valamid, amit szép lassan, lehet, hogy nem abban az ütemben, hogy ezt te megálmodtad, de szép lassan lehet növelni, lehet forgatni. Menjünk tovább. Elizeus ezt mondta. Menj, kér kölcsön egy csomó pénzt. Azt mondta. Hívd a providentet. Mit mondott? Menj, kér kölcsön edényeket. Ott, kin, minden szomszédottól. Üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiad mögött az ajt, fiaid mögött az ajtót, s tölts ezekbe az edényekbe, amelyik megtelt, tedd félre. Mit kér kölcsön? Nem pénzt. Olyan dolgot kér kölcsön, ami munkaeszköz. Lapátot kér. Csákányt kér. Fogót kér. Kalapácsot kér. Amivel alkotni tud. Amivel termelni tud. Termelő eszközt kér kölcsön. Most picit erőltetnek tűnik a edény meg a termelő eszköz, de értsétek jól, mit akarok ezzel mondani. Nem olyan dolgot kért a szomszédoktól, amit a szomszédok egy néhány órára, néhány napra ne tudtak volna nélkülözni. És kölcsön kéri, tehát biztos, hogy nem terheli meg a szomszédot az, hogy arra a néhány órára, néhány napra addig nála tartózkodik, míg ő használja, és károsodás nélkül, csorbulásmentesen adja vissza ezeket az edényeket. Tehát nem úgy kér kölcsön, nem az a felszólítás, hogy aztán, ha valami bajod van, valami hiányod van, majd más kipótolja, hanem úgy, hogy a munkához, a munka feltételeihez, ahhoz kér segítséget az ismerőseidtől, akik bíznak benned, és akiknek vissza is fogod adni. Aztán azt olvasok itt, hogy menj be, és zárd be magad, és fiaid. Azaz itt valami olyasmi történik, ami csak az Úr gyermekeire tartozik. Itt valami olyasmi fog történni, ami nem hétköznapi. Na itt jön a csoda. Itt jön az, ami nem adatik meg mindenkinek. Amikor mindenedet oda tetted az Úr elé, amikor a mustármagodat kitetted az asztalra, és azt mondod, hogy te hatalmas Isten, a világegyetem teremtője, látod ott az asztal közepén ezt a mustármagot? Mert én alig innen. De ennyit tudok eléd tenni. Ez az enyém. A hatalmas nagy hitem. Ezt kéne megszoroznod. De ha ez minden, akkor azt tedd oda. És kezd el. Vesd el a mustármagodat. Aztán lehet, hogy bokor lesz belőle, és jobb lesz, mint a francia dijoni mustár. És jobb árba fogod eladni. Ki tudja. Azt tedd oda, amit van, ami elérhető és a tiéd. Olvassuk tovább a történetet. Az asszony vitatkozott. Ellentmondott. Azt mondta, hogy ez nem éri meg. Nem. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Az imént nem mondtam azt, hogy nem egy-két edényt kellett hozni. Egyetlen korsó volt, de nem egyet kellett volna hoznia, hanem amennyit csak tud. Na most elképzelem, ahogy az asszony átmegy a szomszédba, és azt mondja, hogy te, Sára, te, mit tudom én, Mirjam, te, Anna, adjál már nekem, légy szíves, 3-4 korsót. Csodálkozik a szomszédság, hogy minek ennek az asszonynak ennyi korsó, hát, de adják neki. Aztán ő neki már ciki talán kérni még egyet. Látja, hogy még van ott 3 fönn a konyha szekrény tetején, de hát azt azért már nem kéri el, így is eléggé furcsán néznek rá. És vitt valamennyit, de azért nem vitte túlzásba, úgy a arany középút, úgy Mátyás király, meg az okos lány, hoztam is, meg nem is. Aztán azon veszi észre magát, hogy amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának, tégy el én még egy edényt. De az így felelt neki, nincs több edény, annyi van anyám, amennyit hoztál. Azután nem folyt több olaj. Addig folyt, amíg volt edény. Ez is egy nagyon mély gondolat. Ha megtapasztaltam már, hogy az Isten tud csodát tenni, ha megtapasztaltam már, hogy az Isten tud rólunk gondoskodni, akkor megelégszek az én kiszerű kis világommal? Nem merek nagyobbat gondolni? Nem merem jobban rábízni magam? Mert ha nem, hát akkor legyen nekem az én hitem szerint. Akkor ha elég a mustármag, meg a kis mustárbokor, akkor az a tiéd. Annyit kapsz, amennyit kérsz. Itt most nem kapzsiságról van szó, nem arról, hogy kirámoljuk a páncélszekrényt. Itt arról van szó, hogy egyértelműen megmondatott neki is, hogy ne keveset hozzál, sokat hozzál. Egyébként lehet, hogy sokat hozott, nem tudom, ez nincs benne ebben a történetben. De a lehetősége benne van, hogy épp eleget hozott, a lehetősége benne van, hogy sokat hozott, vagy hogy keveset hozott. Nem tudjuk. Inkább az az érdekes benne, hogy te mennyit vinnél. Te hány korsót kérnél. De minden esetre az utolsó korsó után véget ért a csoda. Olvassuk tovább a történetet. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ott áll egy korsó, ami az övé, N plusz egy, ami nem az övé, amit vissza kell majd adni. Egyébként ez egy áldott állapot. Vissza kell adni a korsókat. Meg kéne szabadulni attól az olajtól. Azt nem főzheti el, nem lehet kétszer reggelizni. Azoktól meg kell szabadulni. Vissza kell adni a kölcsönt. És mit csinál az olajjal? Hát elajándékozza mi. Ne, hát azt el kéne adni. És ezt mondja itt a próféta is neki. Eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat a hitelezőnek. Aztán van még egy adósságod, add vissza a korsókat, mert lassan a tiéd. Bár amit ebből kapsz, abból már tudsz venni annyi korsót, amennyit akarsz. Ami pedig megmarad, abból élj fiaiddal együtt. Itt van egy fontos sorrend. Először az adósságodat fizeted vissza. Aztán gondolkodsz, hogy mennyi maradt, és a maradékból élsz. Nem élünk, mert ekkora bizniszt, aztán majd az adósság is előbb-utóbb ki lesz fizetve. Nem. Első az adósság rendezése, és ha már szabad vagy, ha már a veszély elhárult, hogy a fiaid szabadsága, a családod jövője veszélyben van, akkor utána a maradékból pedig hálásan élsz elégedetten. Hát menjünk egyel tovább, és nézzük meg, hogy mi az a 6 lépés, amit tanulhatunk az anyagi szabadságról ebből a történetből. Az első, tedd fel a kérdést magadnak, hogy mi van a házadban. Nézz körül talán úgy, mint még soha eddig. Imádságos szívvel, a padlástól a pincéig. Nézd végig a házadat. Próbáld meg. Ugorjunk kettőt, Szemi, mert így könnyebb lesz koncentrálni rá. Oké, még egyet. Próbáld meg az értékét megnövelni. Hogy lehet az értékét megnövelni? Hát én most igazán nem tudok neked ötleteket adni, mert nem ismerem, hogy mi van a padlásodon, és nem ismerem, hogy mi van a pincédbe. De lehet, hogy a padláson van, mit tudom én, 3 évfolyam valami olyan ritka újságból, amit egy gyűjtő egy életen át hajkurászik, és még nem találta meg a teljes példányát. És egy antikváriumban 10 000-eket adnának érte. De neked ott rohadt fönn a padláson, tudod, hogy ott valami van, de neked nem érték, másnak az lenne. Ha azt eladnád, neked nem hiányozna, az adósságodat megtörleszteni tudnád belőle. Vagy ott van akármi az udvaron, amit már megszoktad, mert állandóan csak átbuksz rajta, de mondjuk egy szétszedett ócska cserépkályha, amit vagy 50 000 forintért el tudnál adni valakinek. És örömmel megvenni. És már is kinulláztad volna a sarki fűszeresnél levő számládat. Egy csomó minden lehet a padláson, a pincében, az udvaron, a tehetséged, a gondolataid, a lehetőségeid között. Vedd sorba, hogy mit van, és próbáld az értékét megnövelni. Harmadik, kér kölcsönedényeket. Most idézőjelben mondom a kölcsönedényeket. Kérj olyan segítséget, de leterhelés nélkül, a meglevő jó kapcsolataitól, ami lehetővé teszi, hogy értéket termelj. Lehetővé teszi, hogy dolgozz. Lehetővé teszi, hogy valamit előállíts. Ha neked nincs lapátod, akkor kérj egyet és ásd föl valakinek a kertjét vele. Ha neked nincs cérnád, akkor kérj egyet, vagy azt mondjuk belevarrod, az nem jó, egy tűt, akkor kérj egyet, vard meg valakinek a ruháját, és add vissza a tűt, azt egy egész tűkészletet vehetsz majd az előállított értékből. Kérj kölcsön munkaeszközt, ha neked nincs, és dolgozzál. Negyedik, zárd be az ajtót. Hagyd Isten cselekedni. Még az előző gondolat az, hogy dolgozzál. A legnagyobb kísértés, ami egy ilyen válság idején az embert élheti, hogy nézi a köldökét és szomorkodik. És letargiába süllyed. Főnökünk mondta egyszer, hogy reggel, amikor felkeltél, nyújts ki a kezed, fogd meg és tapogasd meg a fejedet, és ha nincs rajta korona, akkor menj el dolgozni. Kérdés az, hogy ha nincs munkahely, ahova elmehet dolgozni, akkor kimegy a kertbe dolgozni. Ha nincs kertje, akkor lehet, hogy valakinek van, és meg lehet kérdezni, hogy nem kell-e azt felásni. Ha nem tud az a valaki fizetni pénzben, akkor majd fizet terményben, és megeszed azt. De addig sem otthon sajnáltad magadat. Ezek most csak ilyen gondolatok, ezt tovább lehet vinni akár értelmiségi munkára is, programozásra is, szobafestésre is, bármire. Mindenki gondolja végig a maga módján. Azt, hogy zárd be az ajtót, hagyd Isten cselekedni, ha már kész vagy ilyen területen is valamit lépni, és Isten elé imádságba odaviszed, hogy mit tud ő ebből a helyzetből kihozni, akkor Isten fog adni ötleteket, és fog adni olyan dolgot, ami túl van a te ötleteiden. Nem kell ebben mindenkit belevonni. Nem kell ezt nagy dobra verni. Hagyni kell, hogy az Isten szuverén módon cselekedjen az életedben. 5. Bíz Istenben. Ez az asszony, bocsássatok meg, hogy ilyen csúnyán beszélek, hülyét csinált magából. Miközben nem volt semmije, elment és kért edényeket a semmire. Lehet, hogy meg is jegyezték a háta mögött, hogy hát ez se komplett. Minek ez neki? Fürödni elég az az egy, ami van neki, úgy meg amúgy meg nincs, amit beletöltsön. De ha Isten mond neked valamit, hogy építs bárkát, akkor vedd az ágyszerszámokat, és mint Noé építs bárkát. Ha Isten azt mondja neked, hogy menj szembe az árral, akkor ha mindenki köszön neked, hogy fia, rossz irányba mész, akkor mondd, hogy nekem meg az Isten azt mondta, hogy erre kéne, Úgyhogy sziasztok, én jó irányba megyek. Bíz Istenben, amit mond, azt nem véletlenül mondja. De előbb kérdezz meg, hogy mit mond. Végül a hatodik. Amit az Isten cselekszik ezen keresztül, ami lehetőséget ad neked arra, hogy valami értéket előállíts, vagy értéket teremt ott, ahol éppen te vagy, és valami csoda folytán az életedben talán először jókor vagy jó helyen, akkor azt, ami a tiéd, azt add el haszonnal. Néha ezzel is bajunk van, hogy mi az, hogy ráteszek valami hasznot. Mi az, hogy nekem ebből keresetem van. Hát nem az a bajod, hogy nincs pénzed? Hát nem az a bajod, hogy el kéne tartani a családodat? Nem az a bajod, hogy ki kéne nullázni a hiteleket? Létezik tisztességes haszon. Nem csak uzsora létezik. Létezik a tisztességes munkának tisztességes bére. Az meg a tiéd, megérdemled. Ja, hogy nem te préselted az olajat. Hogy az olaj csak úgy termett ott. Azt vedd ajándéknak. De az olajnak piaci ára van. És tessék a piaci áron továbbadni. Ha valaki sokat ad érte, akkor kérd is el azt a sokat érte. És az a sokat tiéd, és adj hálát érte. Add el haszonnal, hogy kifizethesd az adósságodat, és eltarthasd a családodat. Hát, ilyeneket lehet tanulni abból, amit Elizeus története, mint alapelveket elénk hoz. Nagyon-nagyon sok mindent tanít a szegénységről, a szegénységből való kimenekedésről, a szegénységbe való lecsúszásról, Isten és ember anyagiakhoz való viszonyáról a Szentírás. Lesz még lehetőségünk, úgy gondolom, több alkalom is, hogy ebben elmélyedjünk, de mára gondolom ennyi elég, hogy megfontoljuk, gyakorlattá tegyük, és Isten dicsőségére alkalmazzuk. Amen.